Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Érdekességek, újdonságok a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Kecskés Ákost hallják. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Az úgynevezett alagúthatás új megnyilvánulását mutatták ki kutatók. Titokzatos víztározót fedeztek fel Ausztrália alatt. Új energiaforrások után kutatva a Föld legnagyobb ásatásait tervezik szakemberek. Új technológia válthatja a biopsziás vizsgálatot. Létezik egy település, ahol még ma is Jézus nyelvét beszélik. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Először tehát arról hallhatnak, hogy fontos új felfedezést közölt az úgynevezett alagúthatással kapcsolatban a hazai Eötvös Loránd Kutatási Hálózat fizikai kutatóközpontjának kutatócsoportja. A kísérletek során a szakembereknek sikerült nagyságrendekkel megnövelni az alkalmazott lézerfény elektromos terét, ezáltal az alagúthatásnak egy új megnyilvánulását tudták kimutatni. Az eredmény többek között hozzájárulhat új nanoptikai eszközök létrehozásához, vagy innovatív elektronforrások kialakításához. Az alagúthatás fontos velejárója a kvantummechanikai jelenségeknek, amelyek forradalmasították a fizikát a 20. században. A lényege, hogy egy elektron akkor is képes áthatolni egy előtte álló akadályon, ha a klasszikus fizika szabályai szerint nincs hozzá elegendő energiája. A jelenséget először az 1920-as években említették. Az elmúlt 70-80 évben összesen 5 Nobel-díjat osztottak ki olyan kutatóknak, akik munkájuk során az alagúthatással kapcsolatos eredményt értek el. Az alagúthatást korszerű lézerekkel is el lehet érni. A kutatócsoport tagjai a kísérleteikhez olyan lézerfényt használtak, amelyben a lézernyaláb átmérője egy átlagos hajszál 20-ad része. A lézerfény energiájának térbeli koncentrációját a kutatók tovább növelték. A folyamat során sikerült nagyságrendekkel megnövelni a lézerfény elektromos terét, ezáltal az alagúthatásnak egy új megnyilvánulását tudták kimutatni. Ezek az alkalmazások forradalmasíthatják a fizikai és kémiai kutatásokat, és elvezethetnek az elektronmikroszkópok új generációjának létrehozásához is. Az alagúthatás új megnyilvánulását mutatták ki kutatók. Erről szóltunk az elmúlt percekben. Most pedig arról hallhatnak, hogy jóval azelőtt, hogy az inkák hatalomra jutottak volna Peruban, és ünnepelni kezdték volna napistenüket, egy kevéssé ismert civilizáció megépítette a legkorábbi, eddig ismert csillagászati obszervatóriumot az amerikai kontinensen. Ugyan nem olyan régiek, mint például a Stonehenge, ezeket a Chunky-jóként ismert ősi romokat az emberi kreatív zsenialitása remek művének tekintik. Ráadásul olyan egyedülálló tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek sehol máshol a világon nem láthatók. A perui sivatagban található régészeti lelőhely összesen 13 kőtornyot rejt, amelyek együtt követik egy domb horizontját északról délre. A figyelemre méltó építményen kívül, amelyet 13 toronyként ismernek, az úgynevezett csillagvizsgáló romjai közé tartozik egy háromfalú dombtetőn álló komplexum, az erődített templom, valamint két épületegyüttes, az obszervatórium és az adminisztratív központ. A több mint 2300 évvel ezelőtt elhagyott helyszín évszázadok óta rejtély az utazók számára. A régészek csak a 21. század fordulóján a hivatalos ásatások során jöttek rá a hely valódi értékére. A kopársivatagi tájon a dombtetőn magasodó kőépítmények nagyjából 300 méteren ívelnek át, és nem tűnnek feltűnőnek. Ám mindez egy másik történetet mesél el, hajnalban és alkonyatkor. Ahogy a nap felkel keleten, valahol a tornyok gerincén egy félgömb jelenik meg. Ahogy pedig megyünk előre az évben, úgy változik a napkelte helyzete, így a fény játéka is. Chunky-jó tornyait egykor igen gondosan helyezték el. Ha a szemlélő egy adott megfigyelési ponton állt a gerinc alatt, akkor 2-3 napon belül meg tudta jósolni az évszakot, pusztán napkelte vagy napnyugta alapján. A korai szoláris obszervatóriumot tervező ősi civilizációt alig ismeri a tudomány, de a szakemberek szerint ez lehetett az egyik legrégebbi kultúra Amerikában, ami ráadásul több mint 1000 évvel megelőzte a csillagászatban is jeleskedő inka kultúrát. Egy kevéssé ismert civilizáció megépítette tehát a legkorábbi eddig ismert csillagászati obszervatóriumot az amerikai kontinensen. A tudomány mai állásában erről szóltunk, de hamarosan folytatjuk műsorunkat. Titokzatos víztározót fedeztek fel kutatók Ausztrália alatt. Hamarosan jönnek a részletek.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy titokzatos víztározó felfedezéséről szólunk a tudomány mai állásában, amelyet kutatók Ausztrália alatt találtak. Ausztrália keleti partvidéke alatt húzódik az a föld alatti víztározó medence, melyet döbbenetes méretű, a föld alatti szuperstrádaként emlegetnek. A kutatás a víz áramlását szimulálta 3 egymással összefüggő föld alatti medencében, amelyek több mint 800 kilométer hosszan húzódnak az Ausztrália északi részén fekvő Brisbane és a délen fekvő Canberra között. A hatalmas medencék a közelmúltban Ausztráliában lezajlott áradások vizének akár 20%-át is felfoghatták. Ez a felszín alatti vízi szuperstráda lényegében olyan kőzetrétegekből áll, amelyek a perm korszaktól a triászig terjedő időszak 50-300 millió éves üledékeiből épülnek fel, és rajtuk hatalmas mennyiségű víz áramlik nagy távolságokra. A nagy medencék nem csak víztárolóként szolgálnak, amelyek nagy esőzések idején felfogják a vizet, hanem aszályos időben segítenek a víz nagy távolságra való eljuttatásában. A felszíni és a felszín alatti vízforrások össze vannak kötve. A talajvíz kiegyenlítőként működik árvíz és aszály idején. A helyzetnek megfelelően felszívja a vizet, vagy a vízellátást biztosítja. A Sydney medence a kutatás szerint akár 3 méter magas víztömeget is képes szállítani naponta, ami globális rekordnak számít. Tovább kutatunk a föld alatt, csak úgy, mint az elmúlt percekben, amikor arról számoltunk be, hogy titokzatos víztározót fedeztek fel kutatók Ausztrália alatt. Új energiaforrások után kutatva a föld legnagyobb ásatásait tervezik szakemberek. Mélyen a föld alatt, ahol intenzív a nyomás, és a hőmérséklet messze meghaladja a víz forráspontját, a szuperforró kőzetek sűrű rétegei természetes, kimeríthetetlen, tiszta energiaforrással szolgálhatnának az embernek. A környezetvédők már régen felhívták a figyelmet a geotermikus energiára, de a technológiai és pénzügyi akadályokat mostanáig nem sikerült legyőzni. Pedig ez lehetne az út az energiafüggetlenség felé, és lehetővé tenni a gyors átállást a fosszilis tüzelőanyagokról. A kutatók rájöttek, hogyan lehet akár 20 km mélyre lefúrni a földkérekbe egy speciális kránit és bazalt átfúrásához elég erős lézerrel. A tudósok a következő években a történelem legmélyebb fúrásait tervezik, hogy elérjék az 1000 fokos hőmérsékletet meghaladó sziklákat, és az évtized végére ezekkel a mély gőzökkel erőművek turbináit működtetnék. A szuperforró kőzetekből származó energiával lehetne lecserélni az olajat és a gázt. A föld felszínhez közeli rétegek geotermikus kutyait már régóta használják energiaforrásként, de a mély rétegek bányászata kockázatosabb, mert földrengés veszéllyel jár. Nem sokára az orvostudomány és a robotika világába kalauzoljuk Önöket. Mindössze 2 milliméteres az a robot, amelyet az ember tüdejének felfedezésére készítettek. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. csúcs technológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása
most folytatódik.
Most folytatódik.
Az orvostudomány és a robotika világából hozunk egy érdekességet. A tudomány mai állása szerint mindössze 2 milliméteres az a robot, amelyet az ember tüdejének felfedezésére készítettek. Sokat nyerhet az orvostudomány azzal a nemrégiben kifejlesztett parányi robottal, amely mintavételekhez készült. Ennek az egészségügyi fejlesztésnek a tüdő felfedezésében látják hasznát. A kutatók a szerkezetet mágnes segítségével navigálják a szerv azon pontjára, amit meg kell vizsgálni. A robot a nehezen feltérképezhető helyekre is képes lehet eljutni. Ennek a rákkezelésben is nagy haszna lehet a szakértők szerint. Az orvosok ma a bronhoszkópia segítségével vizsgálják a légutakat. A műszert az orron vagy a szájon keresztül juttatják el a megfelelő helyre, de az eljáráshoz a röntgengépre is szükség van. A minap bemutatott robot viszont sokkal egyszerűbben vezérelhető, ráadásul teljes egészében mellőzhető a röntgensugarak miatti terhelés. A kutatók a fejlesztéshez egy háromdimenziós replikát készítenek a tüdőről, majd ez alapján tervezik meg, merre felé mozogjon a robot. Az emberi tüdő feltérképezésére készült kis 2 milliméteres robot hírét követően még mindig időzünk az orvostudománynál. Új technológia válthatja ugyanis a biopsziát. A beteg szervekből kicsipett sejtek vizsgálata évszázados múltra tekint vissza. Most forradalmasíthatják a biopsziát. A Columbia Egyetem olyan eljárást fejleszt, amely a szövet kimetszése nélkül speciális mikroszkópos eljárással az élő testen belül teszi vizsgálhatóvá a sejteket. A sebészek úgy tudnak majd megvizsgálni egy, akár jóindulatú tumort is, hogy abból nem kell darabokat kimetszeni. Hosszú évtizedek óta semmit sem változott az, ahogyan a kimetszett szövet mintákat elemzik. A mintát szeletelik, fixálják, megfestik, ráhelyezik a tárgyi lemezre, majd a patológus egy egyszerű mikroszkópon át megvizsgálja. Emiatt tart hosszú napokig, mire eredményt kaphat az ember a biopsziájáról, magyarázta az a professzor, aki a tanulmány rangidős szerzője. Merészet álmodtak, olyan módszert, amellyel valós időben a testben lévő élő szövet ellenőrizhető. Ezzel a módszerrel az orvos hosszas várakozás nélkül azonnal tudhatná, milyen szövettel van dolga. Ezzel a módszerrel jól informáltan és rögtön dönthetne a műtétről, illetve arról is meggyőződhetne az orvos, hogy nem maradt-e egy tumorból semmi sem a beteg szervezetében. Az új eszközzel először egy egérveséjét vizsgálták meg a kutatók, s külön festés nélkül is olyan részleteket figyelhettek meg, amelyeket a hagyományos szövettani vizsgálatok során nem lehet látni. A képalkotás sebességének köszönhetően az eszköz valós idejű 3D-s képet is össze tud állítani, és ezzel olyan adatokat nyerhet, amit egy patológus csak egy egész doboznyi szövetminta vizsgálatával érhetne el. Ennek köszönhetően az orvosok olyan helyeken is pontos adatokat kaphatnak, ahonnan csak egészen kevés szövetet lehet kiemelni a hagyományos biopsziához. Hamarosan nagyszabású klinikai vizsgálatokra is sor kerül, majd ezt követően engedélyezhetik az eszközt, azután jöhet a gyártás és az értékesítés. Új technológia válthatja tehát a biopsziát. Erről szóltunk a tudomány mai állásában, melyet hamarosan folytatunk azzal, hogy meggyógyíthatja az ételallergiánkat egy növényi alapú vegyület. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
A mikrofonnál Kecskés Ákos, köszöntöm azokat a kedves hallgatókat, akik most kapcsolódtak a Tudomány mai állása című műsorba, melyben most arról szólunk, hogy meggyógyíthatja az ételallergiákat egy növényi alapú vegyület. Világszerte minden 10. embernek van valamilyen ételallergiája. Ahogy arra a kutatók rámutattak, bizonyos élelmiszerek, mint például a tejtermékek, a szója, a búza és a földi mogyoró, nem csak olyan alapvető tápanyagokat biztosítanak számunkra, mint a vitaminok és ásványi anyagok, de az általuk kínált összetett szénhidrátok, egészséges zsírok és teljes értékű fehérjeforrások révén segíthetnek egészségesnek és erősnek maradni. Azoknak azonban, akik allergiásak ezen élelmiszerek bármelyikére, komoly veszélyt jelenthet. Az allergia esetében a szervezet védekező rendszere tévesen úgy reagál bizonyos élelmiszerekre, mintha azok károsak lennének. Ezért az immunrendszer sejtjei ellenanyagot kezdenek termelni, hogy az idegen anyaggal szemben védekezzenek. Kutatók fejlett számítási módszereket kombináltak különböző kísérletekkel, hogy betekintést nyerjenek a formononetin és az allergiás reakció kapcsolatába. A formononetin ígéretes eredményeket mutatott. Miután a farmakológiai adatbázisokat átvizsgálták, az ételallergiákban szabályozott gén és fehérje célpontok azonosítása érdekében, a kutatók ezeket a célpontokat a laboratóriumban tenyésztett sejtvonalak segítségével validálták. Ezek a kísérletek végül megerősítették, hogy a formononetin valóban nagy mértékben részt vesz az IgE elnevezésű antitest előállításához szükséges gén és fehérjék megnyilvánulásában. Az IgE antitest egyébként az allergiás reakcióban játszik szerepet. A növényi eredetű vegyület, a formononetin ígéretes eredményeket mutatott az IgE termelés csökkentésében. A formononetin hatékony terápiás eszköz lehet tehát az allergiás betegségek kezelésében és megelőzésében hosszú ideig. Meggyógyíthatja tehát az ételallergiákat egy növényi alapú vegyület, erről szóltunk az elmúlt percekben. És most science fictionből valóság, látássérülteknek segíthet az úgynevezett bionikus szem. A szem- és látássérültek részére fejlesztik már több évtizede ezeket a speciális implantátumokat, amelyek nagy segítséget jelenthetnek majd a látássérülteknek. A WHO adatai alapján világszerte közel 40 millió ember szenved vakságtól, és további 135 millió gyengén lát, ezért dolgoznak a kutatók lázasan a probléma megoldásán. Az egészséges szem a pupillán keresztül érzékeli a fényt. Egy lencse ezt a szem hátsó részébe fókuszálja, ahol a retina vastag, fényérzékeny szövete található. A fotoreceptorsejtek a fényt elektromos jelek kialakítják, amelyek a látóidegen keresztül eljutnak az agyba, amely azután értelmezi a képeket. De ha ebben a komplex rendszerben valami nem jól működik, akár betegség, akár sérülés, vagy az időskor miatt a látás meggyengül. A bionikus szem egy elektromos látóprotézis, ami segít a felhasználó látásérzetének helyreállításában. A jelenleg fejlesztés alatt álló bionikus szemek, amelyekből több fajta is létezik, nem tudják visszaadni a teljes látást, és azokon sem tudnak segíteni, akik korábban soha nem láthattak. A legtöbb bionikus szem technológiához egészséges látóidegre és fejlett látókéregre van szükség, vagyis a betegeknek korábban látniuk kellett ahhoz, hogy ezek az eszközök sikeresen működjenek. A kutatók különböző típusú szemimplantátumokon dolgoznak, amelyek közül a kettő legígéretesebb a retina, azaz a szem alapú, és a kortikális agyi alapú implantátum. A retinális bionikus szemek olyan betegek számára megfelelőek, akik retinitis pigmentózában vagy makula degenerációban szenvednek. Mindkét állapot csökkenti a látást a fotoreceptorok sérülése miatt, de a betegnek viszonylag működőképes a látóidege és a retina sejtjei. Az első bionikus szem beültetése az Egyesült Királyságban történt még 2009-ben. 2021-ben fejlett számítógépes sémát készítettek az emberi retina mintájára, ami több millió idegsejt alakját és helyzetét modellezi, így hozzájárulhat a színlátás eléréséhez is. A Sydney Egyetem tudósai a közelmúltban sikeres kísérleteket hajtottak végre a Phoenix 99 bionikus szemmel állatokon, így meg tudták határozni, hogyan gyógyul a test, amikor beültetik az eszközt. A kutatók szerint minden rendben ment, így jöhetnek az emberkísérletek. bionikus szem segíthet a jövőben a látássérülteknek. Erről szóltunk a tudomány mai állásában. Hamarosan folytatjuk műsorunkat. Közzétették az első teljes hézagok nélküli emberi genomot. Maradjanak velünk!
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Régóta várt tudományos eredmények, kutatások és lehetőségek. Hírek a tudomány világából.
Közzétették az első teljes hézagok nélküli emberi genomot, vagyis a szervezet teljes DNS-ben kódolt örökítő információját. Nos, több mint két évtizeddel az emberi genom tudományos mérföldkőként ünnepelt első vázlata után a tudósok végül elkészültek a teljes munkával. Az első teljes emberi genom várhatóan új információkkal szolgál az emberi egészségről és arról, hogy mi teszi az embert egyedülállóvá. Eddig az emberi genom mintegy 8%-a, ebben hosszú, ismétlődő, néha DNS szemétnek nevezett szakaszai hiányoztak. Valójában ezeket az ismétlődő részeket a szekvenálásuk körüli technológiai nehézségek és nem az érdeklődés hiánya miatt hagyták ki. Egy genom szekvenálása ahhoz hasonlít, mintha egy könyvet kis szövegdarabokra vágnának fel, majd ezekből újra összeraknák a művet. A szöveg egyes szakaszai, melyek rengeteg ismétlődő mondatot vagy szót tartalmaznak, nehezebben illeszthetők a helyükre, mint az egyedibb részek. Az új hosszú olvasás szekvenálási technológiái, melyek egyszerre fejtenek meg nagy DNS darabokat és sok ismétlődést ismernek fel, segítettek legyőzni ezt az akadályt. A tudósok tovább egyszerűsítették a kirakót azzal, hogy egy olyan szokatlan sejttípust használtak, amely csak az apától örökölt DNS-t tartalmaz. A két fejlesztés lehetővé tette, hogy dekódolják az emberi genomot alkotó több mint 3 milliárd alapegységet. Az egyik érdekes területet a genom azon részei jelentik, ahol sok az ismétlődő szakasz, köztük azok, ahol a legtöbb emberi genetikai változat található. Az ezeken a régiókon belüli változatosság kulcsfontosságú jeleket tartalmazhat arról, hogy őseink történetében hogyan mentek végbe gyors evolúciós változások. Az emberi genetika érdekességeiből most az állatvilágba kalauzoljuk Önöket, és az ember hűséges társával foglalkozunk, egy érdekes megfigyelést ismertetve. A kutyák között is létezik ugyanis rangsor. Hogy milyen, az most kiderül. Az idősebb kutyák kevésbé barátságosak, a barátságos kutyák alacsony rangúak. A megbízhatóbb, extrovertáltabb és nyitottabb kutyák magasabb helyet foglalnak el a kutyák közti rangsorban, míg a barátságosabb kutyák alacsonyabb pozícióba kerülnek, állítja az ELTE etológiai tanszékének új kutatása, mely arra is rámutat, minél idősebb egy kutya, annál dominánsabb szerepet tölt be az állatok közötti hierarchiában. Az ELTE kutatói emberi társként tartott kutyák otthoni hierarchiájának viszonyait vizsgálták. Dominancia pontszámot számolva adták meg, hogy hol helyezkednek el egyes kutyák a közösségben. A dominancia itt nem személyiségjegyet jelent, az etológiában a szociális csoportok minőségjelzőjeként használják. A dominancia a harcias jellegű ellentétek során alakul ki. Azok az állatok, amelyek győztesként kerülnek ki ezekből az összeütközésekből, feljebb kerülnek a ranglétrán, így előbb jutnak élelemhez, előbb szaporodhatnak, jobb helyen alhatnak. A kutatók olyan kutyatartók válaszai alapján határozták meg a dominancia pontszámot, akik kettő vagy több egyévesnél idősebb kutyával élnek együtt. Összesen 1082 kitöltést dolgoztak fel, 5 személyiségjegyet vizsgáltak. Az 5 személyiségjegyből 4 mutatott szignifikáns összefüggést a kutyák gazdák által megfigyelt és a kérdőívben jelzett interakcióiból számolt pontokkal, amelyek az ebek otthoni rangsorban elfoglalt helyét jelzik. Érdekes volt még az életkor hatása. A kutatók állítják, az eredmények szerint minél idősebb egy kutya, annál nagyobb eséllyel domináns a közösségében. Hazai érdekességgel folytatjuk hamarosan a tudomány mai állását. Római várost találtak Zalában. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy érdekes régészeti kutatás eredményével folytatjuk a tudomány mai állását. Római várost találtak Zalában. A római kori Salla városának új részleteit fedezték fel a Göcsei Múzeum régészei. A feltáráskor megtalálták a Borostyánkő út 4. századi épített nyomvonalát, valamint a bazaltkőlapok egy részére is rábukkantak. Zalalövőn egy tervezett beruházás előtt a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézetének megbízásából végeznek régészeti próbafeltárást a Göcsei Múzeum munkatársai. Az előzetesen végzett geofizikai vizsgálatok megmutatták a római kori Borostyánkő út vonalát, valamint a mellette lévő épületeket, mondta el Eke István ásatásvezető régész. Hozzáfűzte, a Borostyánkő út fontos kereskedelmi és katonai út volt a római korban, amely az Adriai tengertől egészen a Balti tengerig húzódott. A bazaltborítás ugyanakkor azt is jelzi, hogy az út belvárosi területen haladt keresztül. A nyomvonal mellett az épületek alapfalaira bukkantak. A II. Századtól a IV. Századig több rétegben kerültek elő épületmaradványok. A régész kitért arra is, hogy Salla, mai nevén Zalalövő, a II. Században kapott városi rangot. A feltárás során előkerült leletek is ezt igazolják. Redő Ferenc régész, a feltárás konzulense elmondta, a leletanyag azt mutatja, hogy ezen a területen egy magas igényű lakosság élt a római korban. Római várost találtak Zalában, erről szóltunk az elmúlt percekben. Húsvét kapcsán pedig most arról szólunk, hogy létezik egy település, ahol még ma is Jézus nyelvét beszélik. A názáreti Jézus anyanyelvén arámiul mondta el utolsó szavait a keresztfán. Az ősi Krisztus tanítása előtt legalább 900 évvel korábban keletkezett arámi volt a megváltó idejében a beszélt nyelv Izraelben. A zsidó nép a babiloni fogság idején sajátíthatta el az arámit, ami ezt követően sokáig a köznép beszélt nyelvének számított. A héber pedig a vallási, az írástudók által használt nyelveként funkcionált. Ezt a nagymúltú ősi nyelvet az eredeti formájában ma már csak egyetlen apró településen beszélik az egész világon, egy vad, hegyvidéki szurdokok közt megbúvó apró faluban. Az arámi, vagy régiesen az arameus nyelvet az eredeti jézusi formájában a világon tehát csak egyetlen apró településen, a szíriai Malulában beszélik. A szíriai fővárostól 56 kilométerre északra megbúvó falu maronita keresztény közössége az autentikus nyelven szólal meg. A közelében fekvő két másik község lakói pedig az arámi modernebb változatát, az úgynevezett neo-arámi nyelvjárást beszélik. Az UNESCO az arámit, a világ egyik legrégebbi és még ma is beszélt nyelvét a súlyosan veszélyeztetett nyelvek között tartja nyilván. És ennyi fért mai műsorunkba. Összefoglaljuk, hogy mik voltak a hét legfontosabb tudományos hírei műsorunkban. Az úgynevezett alagúthatás új megnyilvánulását mutatták ki kutatók. Titokzatos víztározót fedeztek fel Ausztrália alatt. Új energiaforrások után kutatva a Föld legnagyobb ásatásait tervezik szakemberek. Új technológia válthatja a biopsziás vizsgálatot. Létezik egy település, ahol még ma is Jézus nyelvét beszélik. Híreinket, témáinkat, tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha gondolják, tartsanak velünk legközelebb is. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, Kecskés Ákos. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.
Köszönjük figyelmüket!